2024. június 25-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Nagyon sok minta érkezett a Kárpát-medencéből az idei Akovita nemzetközi párlat és pálinka versenyre. Bece István, a Széke Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke válaszol kérdéseinkre.
Közel 1000 minta érkezett be. Nagy örömünkre szolgál, hogy a verseny népszerűsége az töretlen.
Ha már világot láttunk és tapasztalatokat gyűjtöttünk, egy csendes, nyugodt helyre vágyunk, ahol otthon lehetünk. Így tett a Mátisfalvi Péter Attila fiatal gazdálkodó és felesége Bernadett is.
Gyönyörű hely, az erdő minden zöld, tehát maga megtetszett a hely nagyon. És utána kezdtem keresgélni, úgy találtam itt ezt a ingatlant, amit megvásároltam.
Majd a június végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A türelem rózsát terem, a kitartó munka pedig megtermi gyümölcsét. A harackereki Ferenci Barna vállalkozóval beszélgetünk.
Volt olyan év, hogy nem tudtam eladni, és a kitartásnak az eredménye az, hogy most már nem győzöm.
Az országban elsőként kezdett havasi gyopár termesztéssel foglalkozni a Csíkszentmihályi Ágoston György. Őt kérdezzük a részletekről.
Egyfajta örökségként tekintek a havasi gyopár termesztésre. Az első havasi gyopár magok a vadonból lettek begyűjtve.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kapujába leesett a, leesett ott a lapom a sárba. Gyere, babám, vedd fel, törüld meg a sártól. Így és úgy is elválunk egymástól. Édesanyám, rácsos kapujába lehullott az akácfa virága. Hely, legények, gyertek, azt mit felszedjétek, a babámat, a rózsámat el ne szeressétek. Hely, legények, gyertek, azt mit felszedjétek, a babámat, a rózsámat el.
Bece István, a Széke Gazdaszövetek Egyesületének elnöke.
Idén is megszervezik az Akovitát. Hány minta érkezett eddig?
Közel 1000 minta érkezett be. Nagy örömünkre szolgál, hogy a verseny népszerűsége az töretlen. A pálinkás világ nagyon szereti. Egyediként vagyunk nyilvántartva a Kárpát-medencébe. Köszönet a kollégáknak, köszönet a szakembereknek. Hálásak vagyunk a Pálinka Nemzeti Tanácsnak, mert közösen indítottuk az ők szakmai segítségükkel. Viszont ebben az évben a helyi szakemberekre bíztuk a szakmai vezetését a bírálatnak, illetve a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem nagyon komolyan kiveszi a részét, hisz Gyurica Csaba rektor úr elvállalta a verseny fővédnökségét, és ilyen tekintetben szakmailag egy erős eseményre készülünk. Bízunk benne, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni, hogy minél több termelő itthon meg tudjon élni, hogy olyan késztermékeket állítson elő, amelyek piacképesek. Abban vagyunk érdekeltek, és azért fogunk dolgozni a falugazdászainkkal. Tudjunk segíteni a termelőknek, hogy engedélyeztetett pálinka főzdét hozzanak létre, és minél többen kereskedelmi főzdeként tudják regisztrálni magukat, és ezáltal, amikor valaki ide látogat, akkor ne idegen italokat kell kóstoljon, hanem hazai gyümölcsből készült magas értékű párlatokat, és ezáltal is ezt az élményt tudjuk biztosítani, amelyet Székelyföld tud.
Mi a tapasztalata, az ilyen dinnyertes párlatok, pálinkák bekerülnek a fogyasztásra, a vendéglők keresik, felvásárolják-e?
Ugye hát elég nehéz műfaj, mert az alkohol ugye jövedéki adóköteles, és nagyon komolyan védi az állam az érdekeit, ami rendben is van. Ezért is mi arra biztatjuk a termelőket, hogy engedélyeztessék, úgymond a tevékenységüket. Hát az érdekes, hogy elég sok termelő van, olyan, aki csak elsősorban saját maga számára szerez be engedélyt, tehát ilyen magánfőzőként, úgymond nem tud értékesíteni, de hát ezáltal olyan fejlődést tud elérni, és hát ők hozzák a legkiválóbb pálinkákat, hisz kistételben állítanak elő. Kistételben nagyon komolyan oda lehet figyelni a részletekre, a minőségre, nem az a lényeg, hogy mennyit nyernek rajta, hanem minél jobb pálinkákat tudjanak előállítani. Nagyon fontos, hogy egy pálinkában ne legyen mérgező anyag, illetve hát ízben, illatban, tehát olyan élményt tudjon adni, amelyet szívesen fogyasztunk. Mi azt mondjuk, hogy a rossz pálinkát nem szabad meginni, hogyha megkóstoljuk, vagy úgy érezzük már távolról, hogy itt valami nincs rendben, azt nem szabad elfogyasztani. Azért most már kimutatható, hogy sok térségben, ahol úgymond zúgfőzdék működnek, és ahol nem értik a szakmát, ott milyen káros tud lenni az egész társadalom egészségére. Tehát azt is szeretnénk, hogy ezzel a verseny folyamattal ezen is tudjunk javítani, és sokkal egészségesebben éljünk itt Székelyföldön.
Ilyen nagyon érdekes ízekről jött-e párlat?
Gyakorlatilag most már mindenből főznek pálinkát, tehát minden gyümölcs, zöldség, különböző sörpárlatok, különböző ágyas pálinkák készülnek, tehát nagyon-nagyon sokféle fajta van. Nem egyszerű ezeket kategorizálni, nem egyszerű összevetni, nem egyszerű minden fő kategóriából megtalálni a legjobbat, a sampiont. Szakmailag erős zsűri van, és bízom benne, hogy ez sikerülni fog, és itt az a legfontosabb, hogy minél objektívebb legyen a döntés, ezért titkos. Akik az elbírálásban részt vesznek, nem tudhatják azt, hogy kinek a pálinkáját bírálják, és nagyon komolyan visszük ezt a rendszert, illetve egy online rendszeren megy az egész bírálat, amely ugye felgyorsítja, megkönnyíti az egész folyamatot. És ugye még így is van, amikor eltérő bírálatok születnek, akkor a végén csúcsjüri dönt az egészről, de már a tavaly is láttuk, hogy mennyire ki tudtuk szűrni azt, hogy hibás pálinka ne kaphasson érmet, illetve hogyha egy párdat, egy pálinka díj érdemes, akkor azt meg is kapja.
Bece Istvánt, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének az elnökét hallották az Ecovita Nemzetközi Párlat és Pálinka Verseny díjátadó ünnepségére. Július 5-én kerül sor Csíkszeredában, a Fenyőszállóban. Most Bende Mária énekel.
As it.
Péter Attila vagyok, Mátis falvi lakos, hobbigazdálkodónak mondanám magamat.
Van sok állat? Van nagy terület, ahol hobbigazdáskodni lehet?
Nincs sok állat, tehát két tehenem van, meg egy borjú, húsmarha.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állományt?
Nekem pillanatnyilag 2 hektár területen van, ugye mi nem mátisfalvi lakosok vagyunk, tehát próbálunk vásárolni, de kicsit bonyolult, tehát ugye itt a tulajdonjogok nincsenek tisztázva, tehát egy kicsit bonyolult a dolog, úgyhogy egyelőre ennyi, aztán apránként még próbálunk vásárolgatni. Gondolkodunk rajta az állományt is növelni, meg lássuk, mi lesz belőle. Egyelőre ez hobbi szinten megy, tehát csak magunknak. Amit megeszünk konkrétan, inkább a marhát preferáljuk a disznóval ellentétbe.
Mi szólott amellett, hogy Mátisfalvára költözzenek? Miért döntöttek emellett a falu mellett?
Én külföldön voltam, aztán kerestem valahol, mindenféleképpen nem városon egy csendes helyen megállapodni. Volt egy ismerősöm, akinek volt itt eladó ingatlanja Mátisfalván, aztán megnéztem végül, az nem volt eladó, papírok nem voltak rendben, de megtetszett a falu, zöldtengerben van, csak a házak tetején látszik. Gyönyörű hely, az erdő minden zöld, tehát maga megtetszett a helyen nagyon. És utána kezdtem keresgélni, úgy találtam itt ezt az ingatlant, amit megvásároltam.
Sokan azt mondják, hogy a világ végén van, de hát azért mindenhez közel. Itt van közel Udvarhely is, Keresztúr is, egy autóval seperc alatt ott vagyunk.
Nincs a világ végén, nincs. Ebből az irányból könnyen megközelíthető a város is. Tehát akár a lakótelepről is több időt csinálnak be az emberek a központig, mint innen felmenni a városba. Meg így, aki külföldön van, azt is mondhatjuk, hogy helyben vagyunk, tehát ott azért nincs ember, aki legalább egy órát ne ingázzon arra is, meg hazafele is munkaidőbe, tehát itt nekünk távolság. Máshol nem távolság, 15 kilométer.
Már mindenkit ismernek itt a településen? Mert azért pár éve, hogy itt laknak.
Igen, akik itt laknak, helyben laknak, azokat ismerünk mindenkit, igen. Ugye sok elszármazott van innen, de a helybelieket mindenkit ismerünk, igen.
Fiatalokkal össze is járnak, vagy a baráti kör az máshol van?
Itt összejárunk közben, igen. Kománk is van itten már.
Itt még az a régi jó szokás él-e, hogy ha mit tudom, valaki sütött egy pánkot, akkor vitt a szomszédnak is, vagy ha valami olyan munka volt, akkor segítettük egymást. Mert legtöbb településen én azt hallom, hogy mindenki olyan magának való lett, vannak a sorozatfilmek, meg ott van az internet, és mindenki jól el van, és azért sem menjünk egymáshoz, mert akkor ki kell mosni a szőnyeget, meg takarítani kell, meg olyan kicsit kényelmesek lettünk, meg magányosok lettünk. Itt mi a helyzet?
Hát nem tudom erről a pánkóról, úgymond az asszony kellene kérdezze, egy munkákban segít mindenki egymást. Tehát elképzelhetetlen egyedül, hogy egymásnak ne segítsenek az emberek. Mindenféleképpen van segítség, hogy ne.
Megjárt a külföldöt, onnan hozott valami olyat, amit itt be lehet ültetni a mátisfalvi életbe? Vagy jobb, hogyha az itteni szokásokat visszük tovább, és az itteni hagyományt?
Nagyon beültetni valót nem, esetleg talán munkaterén pontosságot azért kint, ezt jobban gyakorolják, ezt a pontosságot, meg minden a helyén legyen. Amúgy a helyi szokásokat persze inkább, igen. Próbáljuk felvenni.
Jó nagy itt a benvaló, valamit kaszálni, vannak gyümölcsfák, akkor itt vannak most az állatok, úgyhogy ha nagyon akarnak dolgozni, itt van mivel foglalkozni.
Van, persze, mindig van mit csinálni. Tehát úgy még nem volt, hogy ne legyen mit csinálni. Olyan volt, már nem csináltunk semmit, de mindig van mit csinálni.
Szórakozási lehetőség van-e?
Így családok összeülve meg rendeztünk Pallói Imre napokat, nagyon-nagyon kellemes volt meg. A művelődés otthonba a falu rendezünk ilyen falusi szilvesztert, úgymond tavaly még farsangi bál is volt, nem. Lehetne több is mondhatni, de van az érközben, tehát nem igaz, hogy nincs.
Az ismerősök, barátok közül látogatják-e meg itt Mátisfalván önöket, akik nem itt élnek, hanem távolabb?
Persze, főleg nyári időszakban, hogy amikor ki lehet ülni, akkor kellemesebb egészen, akkor inkább több, mert persze, majdnem minden hétvégén van valaki.
Ők milyennek látják a falut?
Tetszik mindenkinek, tehát hallani a csendet, sokan azt mondják, hallani a csendet, annyira csend van, tehát ugye nincs áthaladó forgalom, nagyon-nagyon tetszik mindenkinek. Na csak nehéz meglépni, hogy valaki így a tetszéstől kiköltözni valahol a falura, elég hosszú az út azért.
Én ha jól látom Attilán, akkor a számítások bejöttek, tehát ez mintha egy főnyeremény lenne.
De abszolút, igen, nem tudnák elképzelni más helyet. Tehát abszolút tetszik, igen.
Péter Bernadett vagyok, mátisfalvi lakos, Péter Attilának a felesége.
Milyen egy fiatalasszonynak itt Mátisfalván a világ végén, ahogy mondják sokan?
Udvarhelyiként eleinte kicsit nehéz volt, de nem sokkal a kiköltözésünk után születtek egymás után a gyerekek, úgyhogy 4 évet voltam itthon folyamatosan velük, és az az idő pont elég volt ahhoz, hogy nagyon jól hozzászokjak ehhez az életvitelhez, úgyhogy semmiképpen nem szeretnék városban lakni már ezek után, úgyhogy teljesen megszoktam itt ezt a helyet. Jó ismerősök is vannak, és nagyon jó. Hát a gyerekek szempontjából is ez összehasonlíthatatlan a minősége az életnek a városihoz képest.
Én, ha jól tudom, még mindig Udvarhelyen dolgozik. Van ingázási lehetőség, vagy saját autóval oldják meg az ingázást?
Saját autóval oldjuk meg, hát itt buszjárat, csak az iskolás járat van reggel és délután, úgyhogy arra elég nehéz lenne alapozni, de szerencsére nem okoz ez problémát, meg tudjuk oldani.
A gyerekek is a városba járnak?
Igen, a nagyobbik fiunk iskolába, és a kicsi legény Ömégov is.
És akkor anyu viszi és hozza, vagy hogy oldják meg?
Hát ez változik. Van, amikor csak én megyek, van, amikor a férjem is jön, vagy ő megy, vagy én, szóval ez nem szokott gond lenni. Meg a nagymamák ott laknak a városban, úgyhogy az elhozatalban is nagyon sokat szoktak segíteni.
A gyerekek mennyire találták meg a barátokat itt a faluban, vagy mennyire testhez álló nekik ez az életforma? Mert ők végül is kétéltűek, a fél életüket azért városon töltik, az iskolában, nagyszülőknél.
Hát én úgy látom, hogy ez a szabadság, amit adódik falun, ez nekik teljesen megfelel. Mikor kijönnek, akkor itt országhatár, hát mindent bejárhatnak, vannak velük egyidős gyerekek, pont azokban az években elég sok gyerek született itt a faluban, úgyhogy van játszótárs, magukban is tudnak játszani, nem nagy korkülönbség van közöttük, úgyhogy magukban is el vannak, teljesen rendben van ez itt.
Én gondolom, hogy itt elmerik engedni azért a szomszédba, hát nincs forgalom, de a paradicsomban olyan hely járkálhatnak.
Igen, pontosan, hát ez is egy ritkaság számít a faluban, hogy télen, amikor jó havazás van, akkor a falunak a felső részén, tehát az úton, ahol az autók járnak, nincsen lesózva, hanem ott van a szánkópálya gyakorlatilag, úgyhogy még a városból is sokszor jönnek ki felnőttek is ide szánkózni, úgyhogy ez tényleg egy ilyen nagyon romantikus állapot sokszor az ember, hogy így a városon elmesztél, így nézik, hogy vajon honnan jöhetek, de teljesen jó.
Hát lecsúszni bizonyára nagy élmény, de felhúzni a szánkót, mert azért van mit felhúzni ott legalább 2-3 kilométert a csúcsig.
Hát ez a szánkózás öröméhez hozzátartozik.
Mennyire van idő összeülni itt a fiatalházasokkal, esetleg a szomszédasszonnyal? Mert bizonyára egy falusi háznál, az udvaron, a házban azért van tennivaló, és amíg állatok is vannak, akkor pláné.
Hát igen, az biztos, hogy nem egy egyszerű dolog. A kinti dolgokat főleg a férjem intézi. Van egy kisebb kertünk is, abban anyósom nagyon sokat segít. De hát úgy is van tennivaló. Én nem vagyok egy ilyen nagyon szomszédolós fajta, de megvannak itt a jó ismerőseim, akivel alkalmanként összeülünk, családi barátok, akikkel így a férjemmel is. Találunk rá mindig alkalmat, hogy ilyen is legyen.
Ilyennek képzelt el a jövőt, amikor még nem volt férnél és városon élt?
Egyáltalán nem. Én nem is gondoltam, hogy én valaha falun fogok élni. Annak ellenére, hogy udvarhelyi vagyok, de a fölmenőim faluról származnak, és gyerekkoromban jártam is eleget falura, de ez így a reményeimen felül alakult, úgyhogy nagyon, nagyon örülök, hogy így alakult.
Elhangzott interjúnk a mátisfalvi Péter Attila fiatal gazdálkodóval és feleségével Bernadettel készült. Ha igazán bízunk magunkba, sikeres lehet a vállalkozásunk. Keressük és fogyasszuk a helyi termékeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Este szoktam aluvamat nyergelni. Reggelig tart seje, hogy reggelig tart a szerszámot rárakni. Lovam fején csillag ragyog, nem kattár, nem is legény seje, hogy gyáva legény ki a lányokhoz nem jár. Jajannak a kökény szemű lejánynak, kinek máma esküszik, kinek máma esküszik a babája. Lám az enyém most esküszik, mégsem fáj, hadd mondja meg a világ, hogy a szívem egy kislány és sosem fáj.
Lányért sosem fáj. Balogh Dénest hallgattuk, a következő percekben néhány június végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Almafáinkon a gyümölcs növekedés idején a permetezést, a lisztharmat, a varasodás, az almamój és a két nemzedékű sodromójok elleni védekezés szempontjainak figyelembevételével kell elvégezni. Ha az üvegszárnyú almafa lepke és valamelyik aknázó moly tömegesen rajzik, úgy válasszuk meg a rovarölő szert, hogy ellenük is hatásos legyen. Az együttes védekezést kombinált permetezés formájában oldjuk meg. Ha rovarölő szerként nem a kitinszintézis vagy fejlődés gátlókat használjuk, a permetezést a kishernyok ellen alkalmazzuk. A nyári alma védelme során legyünk tekintettel az egyes készítményekre előírt szüret előtti élelmezés egészségügyi várakozási idők betartására. A kajszi ültetvényeken egyetlen feladatunk a hullott fertőzött, illetve a fennmaradó monilíniával fertőzött gyümölcs eltávolítása és gyors megsemmisítése. Mechanikai védekezéssel a károsítók tovább szaporodási lehetőségeit csökkentjük. A mandulafákon, ha a korábbi védekezéseket elvégeztük, és nem látjuk valamelyik károsító elszaporodását, ezekben a hetekben nem kell a mandulafákat külön permeteznünk. Erre akkor kell sort keríteni, ha a ventúriás varosodás fertőzésének tüneteit a leveleken, hajtásokon, sőt a termésburkon megjelenő kerek, illetve ovális foltokat észleljük, melyek közepén sötétbarna konidium tartó gyep jelenik meg. Ebben az esetben még legalább két gombaölőszeres védekezésre van szükség. A köszméte bokrainkat szüret után sem hagyhatjuk védelem nélkül. Akkor elengedhetetlen a védekezés, ha a leveleken a mikroszferellás vagy a drepanopezizás levélfoltoság fertőzésének tüneteit, vagy a lisztharmat gombákra jellemző fehér, lisztszerű bevonatot találunk. A korokozók elleni védekezésre triforin vagy pirifenox hatóanyagú szert, a lisztharmat ellen tiofanátmetil, bitertanol vagy fenirimol, a levélfoltosságok ellen mankocep, cineb vagy kaptán hatóanyagú szert használjunk. A szőlősökben fürdzáródáskor akkor kell védekeznünk, ha a peronospóra vagy a lisztharmat fertőzésének tüneteit, vagy a tarka szőlőmoly hernyóinak bogyókárosítását tapasztaljuk. A károsítók ellen most már érdemes a hosszabb hatástartalmú kombinált szerek közül a rézoxiklorid hatóanyagú készítmények valamelyikét használni. Jégveréssel párosult, zivataros időben a jégverést követő 12-18 órán belül vinklozolin, iprodion vagy procimidin hatóanyagú szerrel permeteznünk kell, csak így tudjuk a fürdkárosodást és a rothadást megelőzni. A botritiszes szürke rothadás és a fakorothadás fertőzési veszélye miatt kell védekezni.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha az almás sütemény alsó lapját megkenjük tojásfehérjével, nem marad szalonnás a lapja. Ha néhány karikára vágott burgonyaszeletet teszünk a leégett pecsenye levébe, akkor az magába szedi az égett ízt. Ha az ételbe egészbe tesszük a hagymát, szúrjuk át fogpiszkálóval, így egészbe ki tudjuk emelni és nem fő szét. A húszszeletek közé folpakot teszünk, így fagyasztjuk le, mert ezzel a módszerrel nem fagy össze. Így annyi szeletet vehetünk ki belőle, amennyire szükség van. A rántás nem lesz csomós, ha felengedés előtt sót teszünk bele.
Magát tartja, csak arány is csinva mutat rajta. Nem tudja a derekamat megőlelni, mégis a gyáva hozzám akar járni. Nem is az a kislány, aki magát tartja. Csak a fodros szoknya mutat rajta, nem tudja a rántást megkavarni, mégis a hamis férhez akar menni.
Ferenci Borna, horoszkerék.
A fő foglalkozása a tűzoltás, amikor van eset, mert tűzoltóságnál dolgozik, de van egy vállalkozása is, savanyúságokat készítenek. Mikor jött az ötlet, hogy ebbe vágjanak?
10-15 évvel ezelőtt.
Miért éppen savanyúság? Hát annyi mindennel lehetett foglalkozni még 15 évvel ezelőtt is.
Mert a 2000-es évek elején dolgoztam becsesen Magyarországon, savanyúság készítéssel.
Addig itt nem voltak honosak ezek az ízek?
Nem. Nem ismerték.
Terület az megvolt, ahol megtermelni a zöldséget? A savanyúságnak valót, vagy hogy indult a vállalkozás?
A terület az megvolt, a helység, ahol tárolom és ahol készítem a savanyúságot, az nem volt meg.
Csodabogárnak tűnt Barni, amikor megtudták a faluban, na ilyen is lesz itt Harackereken.
Nem tudom, sokan dolgoztunk innen. Vecsésen Harackerekről.
Belevágni egy új vállalkozásba, az mindig rizikós. Ilyenkor az ember piacot kutat, hogy jó, én elkészítem, de ki fogja ezt megvenni? Mert ennyit nem fog megenni a család.
Volt olyan év, hogy nem tudtam eladni, és a kitartásnak az eredménye az, hogy most már nem győzöm.
Most már kialakultak a kapcsolatok?
Igen.
Kik a hűséges vásárlók?
Vendéglők, rendőrség, szociális kantin, étkezdék, igen.
Mennyire lehet a kedvelt ízeket mindig hozni? Mert bizonyára ez a zöldség minőségétől is függhet, vagy most már megvan a boszorkány konyhában minden, ami mindig tudja hozni azt a minőséget és azt az ízt?
Már rájöttem az itteni ízekre. Nem szeretik azt az édeskés savanyosságot, amit magyarországi vecsési típusú. Kellett egy kicsit a románság felé menjek a savanyú, az ecetes ízek felé. Magyarországi vecsési típus az inkább olyan édeskés. Itt nem szeretik annyira.
Melyik savanyúságot kedvelik inkább?
Káposztafélék, cékla, uborka.
Milyen ízesítésben?
Cékla az kömény mag, torma, káposzta az is tormás, plusz még valami ízesítés, ami koliander, különböző magok, fűszermagok ízesítése.
Bizonyára a vállalkozás úgy kinőtte magát, pályázni kellette? Vagy azt mondja, hogy én szeretek a saját zsírból haladni, nem mondja meg nekem senki, hogy most melyik ajtót hova tegyem, és mekkora legyen a raktár, vagy hogy gondolkodik?
Pályázni volt, mikor akartam, nem jött össze, most már nem akarok. Most már 99%-ban megvan minden engedély, helység, minden, nem akarok már pályázni.
A család még bírja, vagy időközben munkásokat is fel kellett venni?
Volt időszak, mikor kellett munkás. Eltevéskor, október, szeptember, ezek a legtöbb munkát adó hónapok, olyankor kellett munkás.
Ki a főnök a vállalkozásban, az asszony vagy Barni?
Barni.
Bővítésben gondolkodik-e, vagy esetleg kell-e egy másik láb is? Vagy ha szeretjük a jó sültet, akkor mellé mindig kell a savanyúság, és akkor lesz ennek jövője?
Lesz bővítés is, de most még jelenbe a munkahely. Az első lépés, az első pont az.
A gyerek már kacsingatta a vállalkozás fele? Ott van, amikor savanyítunk?
Neki még a tanulás, ő még gyerek.
Elhangzott interjúnk Ferenci Barna harackereki vállalkozóval készült. A mikrofont most Kerestély László veszi át.
Kényszeretőt egyiktől a másikhoz járok. Egyik olyan csalka, mint a másik, de engemet egy barna leány soha ki nem játszik. Mert az egyik hőtlen talál lenni, megyek a másikhoz, azt fogom szeretni.
Ágoston György vagyok, csíkszentamási lakos, havasi gyopárt termesztek hivatalosan. Tudtommal az országba egyedüli vagyok, akinek természetvédelmi joga van havasi gyopárt termeszteni, ugyanis ez egy védett növény.
Mi volt a motiváció, miért ebbe vágtunk, mikor mindenki olyanba próbál befektetni, vagy olyanna foglalkozni, ami már valaki bejáratott, és nem áll fenn az a veszélye, hogy ez most vagy összejön, vagy nem, vagy lesz jövedelmem belőle, vagy nem.
Hosszú időkre nyúlik vissza. 94-ben szüleim indítottak egy virágüzletet, már a forradalom előtt virágüzlettel foglalkozott édesanyám, és a magánvirágüzletünknek már a neve Gyopár virágüzlet volt Csíkszeredában, és egyfajta örökségként tekintek a havasi gyopár termesztésre. Elején egy négyzetméteren termesztettük a havasi gyopárt, igazából az első havasi gyopár magok a vadonból lettek begyűjtve, majd pedig édesanyám elhalálozása után fogtunk nagyobb tételbe havasi gyopárt termeszteni. Már jogosan termesztett havasi gyopárnak nevezhetjük, ugyanis az állományt, amit itt láthatunk Csíkszentmihályon, itt már több tízezer tő van, és Hollandiából szereztük be ezeket a havasi gyopárokat.
Ezt hogy szaporítja? A szaporító anyagot is vásárolja, vagy most már a saját anyanövényekről szaporítja tovább?
Hát ez egy jó kérdés. Minden vállalkozásban vannak titkok, ilyen, hogy mit is csinálunk vele, és azt hogy csináljuk, vagy hogy hogyan szaporítjuk. Azt elmondhatom, hogy magról nagyon nehezen lehet szaporítani, viszont most már töveket is forgalmazunk. A vásárlók, akik érdeklődnek, azoknak részletesen elmondom, hogy milyen talajminőségben szereti a havasi gyopár. Nem kell nagyot gondolni, csak annyit, hogy mi a havasi gyopárnak a természetes élőhelye. Célaink vannak a havasi gyopárral. Ugyanis annak idején a Békási szorosban gyerekek szedték le vadonban a havasi gyopárt. Én személy szerint láttam, és árusították könyvek között. Na most részemről ezzel semmi probléma nem lett volna, hogyha nem hallottam volna azt, hogy biza halálos balesetek is történtek ebből, ugyanis sziklás ormoknál él a havasi gyopár, és oda felmásztak a gyerekek, és biza estek le, és ekkor úgy döntöttünk, hogy mi ezt a folyamatot szeretnénk megállítani. A havasi gyopárt többféleképpen értékesítjük, töveket árusítunk, valamint kipréseljük. Az akkor neki megfelelő időben, amikor a virágja adja, hogy szépen sikerüljön a préselése, és biza volt olyan, hogy veszteségben futottunk, ugyanis nyírkos idő volt, vizes idő, és könnyen bepenészedett abba az időbe. Volt olyan, hogy egy egész évi állományunk, több tízezer száról beszélünk, amit préselünk, elpenészesedett. És akkor kénytelenek voltunk újra gondolni az egész folyamatot, hogy hogyan tudjuk szakszervbe tenni a préselést, a szárítást, és ekkor tettünk meg olyan lépéseket, most már nem áll fenn, hogy bepenészedjen.
Holnaptárral próbálkoztak?
Mi igazából az időjárást vesszük tekintettel, hogy ne egy esős időszakban, amikor teli van vízzel, akkor szedjük le. A holnaptárról egyébként hallottam, hogy mikor érdemes leszedni, a fát is nem mindegy, hogy mikor vágják ki. Visszatérve, hogyan is szaporítottuk a havasi gyopárt, részben magról, viszont tőosztással is leginkább azzal szaporítjuk. Mivel az elején virágüzlettel indítottunk, mindenfélét készítettünk belőle. Azt szoktam mondani, hogy mennyasszonyi csokortól halotti koszorúig mindenfélét készítettünk. Volt egy kellemes élményünk, volt egy 1000 szálas kosár rendelésünk egy bukaresti igazgatónak, mindenféle virágkölte ott volt a az ünnepségen mégis a havasi gyopárt az sajtók körül állta és körül rajongták. De személyesen találkoztam az államelnökkel, Johannisszal, és nagyon érdekes tapasztalatom volt vele kapcsolatosan. Nagyon tájékozott volt. Tudta azt, hogy több fajtája létezik, tudta azt, hogy az Alpokban nagy becsben tartják, míg Mongóliában kaszálón lekaszálják, valamint Erzsébet királynőnek is adományoztak a termékből, amit mi készítettünk. Faliképet készítünk, rendszeresen elrendezéseket, mennyasszony csokrokat. Egyrészt örökségként tekintek rá, másrészt pedig ez egy egyedi dolog. Eszmei értéke van, és az, hogy mi ezzel tudunk foglalkozni, amellett, hogy más munkánk is van, hát ez kuriózum.
Ha abba gondolunk bele, hogy hol terem a havasi gyopár, akkor lehet, hogy furcsán hangzik a most feltett kérdés, hogy miért van itt öntözőrendszer a termesztésben, mert azt gondolnánk, hogy neki bőven elég kevés víz is.
Nagyon-nagyon jó a kérdés, mert a mi tapasztalatunk az, hogy biza a felmelegedés miatt kénytelenek lettünk öntözőrendszert használni, de ha visszatekintünk, hogy az ő ősi lelőhelyén vagy termőhelyén a sziklák között felhők járnak. És a felhőből vonja magába a nedvességet. Itt már a mi síkvidékünkön, a sziklákhoz képest, itt már igényli a gyakori öntözést. Az öntözés berendezésünk azt szerint állítottuk be, hogy csapadékot ő kora reggel kapja meg a harmadból, éppen ezért kora reggel öntözzük, 4 órától 5 óráig. Másrészt itt Csíkszentamáson ideális úgy a talaj neki, mint a víz. Ugyanis ez a körzet mésszel van teli, és maga a kútvíz az, ami úgy láttuk, hogy nagyon jó neki. Az elején, amikor négyzetméteren volt a termesztés, nyilván patakból öntöztük, könnyebb volt úgy öntözni, hogy egy kanna öntözővel, majd ahogy egyre nőtt az állomány, kezdett nehézkessé válni az öntözése. Édesapám nagyon sokat dolgozott azzal, hogy kapja az öntözést, majd pedig egy pályázatból sikerült öntöző berendezést kialakítsunk a havasi gyopárnak.
Mennyire megfizethető?
Mindenképpen meg kell fizetni a szépet. Van, ami tömegtermelés. A képek, azok megtalálhatóak a Békási szorosban, meg a hegyvidékeken, most már külföldön is, valamint vannak a speciális rendelések évfordulókra, vagy koszorúkra. Ezek nyilván, mivel egyedi rendelések, azok drágábbak, de mindig az ára a havasi gyopárnak, a rózsának az árával egyformán volt. Ez így alakult ki, és így tartjuk mi is, hogy amennyi egy szál rózsa, annyi egy szál havasi gyopár is.
Többféle fajtát termeszt, mert én látom, hogy itt egyeseknek jó hosszú a szára, a másik alacsonyabban virágzik, nem egy fajta.
Az elején a magokat az vadonból kaptuk még meg, az gyergyói részről, és volt egy időszak, amikor egy kertészet nekifogott és egy csomó fajtáját begyűjtötte a havasi gyopárnak, azokból lelhető még egy néhány meg, amiből a legtöbb van, és azt már mi Hollandiából rendeltük be, az a Mont Blanc nevezetű havasi gyopár, és ezek azok, amelyikek szép nagy fejük van, látszik rajtuk, hogy ezek termesztett gyopárok. Mivel termesztett havasi gyopár, ezért minden termékünk pecsét kötelező, hogy rajta legyen. Ezzel tudjuk igazolni, hogy ez a mi kertészetünkből van.
A termesztett havasi gyopárnak sok kártevője meg betegsége van, ez is egy fejfájást okoz, vagy nem különösebben kényes növény?
Nem különösebben kényes növény, de vannak lárvák, amik szeretik és megcsócsálják, ezek ellen valamelyest próbálunk védekezni. Egyáltalán vegyszert nem szeretnénk használni. Ami most megjelent, ez a barna csiga, de különösebben kárt nem okoz. A hangyák azok viszont szeretik, főleg a szárazságban, melegben alája befészkelni, mert nedvességet kapnak, és ők ellenük úgy tudunk védekezni, hogy ha például gyomlálás van, akkor kivesz, vagy pedig érdekes módon sóval, vagy amivel még szoktunk védekezni a hangyák ellen, az a fahéj. nem szeretik a fahajat. Leszórjuk és el is tűnnek. Nem egy éppen kényes növényről beszélünk, ritka. El van különítve mindenféle más növényzettől, ugyanis ő más növényt nem igazán tűr meg maga mellett. Ő egyedinek érzi magát, így van, hogy fent van a sziklán. Valamikor lent a növényzetben volt havasi gyopár, de valamiért felkerült ő a sziklák középen, ezért, hogy más növényektől távol tartja magát érdekes módon.
Említette a fahéjat, ez a fűszernövény, vagy a fakéreg?
Fűszer, de hát az is fakéreg.
Én értem, csak sokszor azt mondják neki, hogy fahaj helyenként, meg fahéj, és akkor hogy tegyük helyre, hogy akkor a fűszerről van szó, amit használunk a tejbe, grízre, vagy bármilyen süteménybe.
Pontosan, ez alkalmas a hangyák eltávolítására.
Tápanyagot is ad ezeknek a növényeknek, vagy nem igénylik?
Káliumot szoktam hozzá tenni maga a virágzás hozatal előtt jóval, hogy szebbek, nagyobbak legyenek a virágok rajta.
A számítások bejöttek? Vagy azt mondja, hogy én könnyebben is élhetnék, nem kéne ennyit pepecskedjek itt a kertbe, de azért a szemnek és a léleknek is jót tesz, ezt gondolom.
Az utóbbi. A szemnek és a léleknek tesz jót, és azt látva, hogy a szüleim hagyták rám. Én ezért csinálom ezt. Sziklakertekben nagyon jól mutat, a havasi gyopár és előszeretettel is vásárolnak tőlünk tövet. Például a mini erdélyparkban ültettünk be nagyon szép helyre havasi gyopár töveket, több mint 200 tő gyopárt ültettünk be, egy vízesés mellé, meg egy helyre, ahol nagyon szépen látszik.
Ágoston György, csíkszentmihályi havasi gyopár termesztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Bambó Gábor és népi zenekara muzsikál.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Nem vagyok én olyan kényes, azt is tudja kent, csak a szemem fényes, azt is tudja kent. Holnap délután fényes gyűrűt vegyen kent, esküvők után kellemetes legyen kent. Azt is tudja kent, csak a szemem fényes, azt is tudja kent. Holnap délután fényes gyűrűt vegyen kent, esküvünk után kellemetes legyen kent. Holnap délután fényes gyűrűt vegyen kent, esküvünk után kellemetes legyen kent.
Balázs Mezei Erzsébetet hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazdaéletben, többek között az orotvai Csibi Füstös Istvánnal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Zágonból jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Árkosról hallhatnak. Gazdaélet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Rég megmondtam!
Bordi Aranka énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Mátyás Judittal és Madaras Gáborral búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Szerető nélkül, aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál.
Ne csaltál meg, nem én téged, csaljon meg a reménységed. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál,
csaltál és boldog vagy, ragadj oda, ahol most vagy. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodjál.
Megcsaltam én már százat is, megcsallok én tégedet is. Aludj babám, aludjál, te csak mindig aludjál,
aludjál, te csak mindig aludjál.
rólam szépet álmodja. Aludj, babám, aludjál, te csak mindig aludjál, rólam szépet álmodja. Szén a tartóba, nem vártál meg rózsám, ott itt van rajtóba.
Nincs széna, nincs szalma, nincs a szén a tartóba, nem vártál meg rózsám, ott itt van rajtóba.
Lesz széna, lesz szalma, lesz a szén a tartóba, várlak este rózsám, ott itt van rajtóba.
Lesz széna, lesz szalma, lesz a szén a tartóba, várlak este rózsám, ott itt van rajtóba.
Van széna, van szalma, van a szén a tartóba, megcsókollak rózsám, a pitva rajtóba.
Van széna, van szalma, van a szén a tartóba, megcsókollak rózsám, a pitva rajtóba.
Van széna, van szalma, van a szén a tartóba, megcsókollak rózsám, a pitva rajtóba. Van széna, van szalma, van a szén a tartóba, megcsókollak rózsám, a pitva rajtóba.